Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Becsengettek, csak nem másfél millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vladimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a puccsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Mencze Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésékkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozók éves juttatásait. A MÁV csoport vezérigazgatója arról számolt be, a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron, felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Hegyi Zsolt szerint 2025 első 7 hónapjában vasúton 10, buszokon 15%-kal több utazás történt, mint tavaly. Zajlik a mosdó felújítási és a kocsi felújítási program. Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, a különleges égi jelenség 82 percig tart majd, a budapesti időpontjai szerint 19 óra 31 perckor kezdődik, 20 óra 12 perckor éri el a maximumát, és 20 óra 53 percig tart. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyó-Szentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, neve Szabó Aida, Jampa Drolma, a tibeti, saját maga által fölvett neve. Kötetének címe Misztérium. Így mutatom be. Egy rendkívüli tehetség különös versgyűjteményében gyönyörködhetünk, ha kezünkbe vesszük Szabó Aida, azaz Jampa Drolma, Misztérium című kötetét. Egy színes világ kiérlet formában és kitisztult filozófiával tárul fel az ős magyar hitvilág korabeli nyelvén, a balladák stílusában, a szonett formájában és a japán eredetű haikuk, haibunok, vakák műfajában. Szabó Aida érett, szerény ember, tapasztalt hölgy, kiváló költő. Sallangmentes eredeti írásban és szóban egyaránt. Általam alaposan áttanulmányozott verseivel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, és ő készséggel, megértő szeretettel adta át tudását költészeti kérdésekről, filozófiai álláspontjáról, munkásságáról és életéről. A számomra kiemelt alkotásaiból idézek a kíváncsiság felkeltésére. Minden képe eredeti, minden megállapítás, letisztult filozófia és bölcsesség. Szabó Aida képei eredetiséget, csak rá jellemző stílust és világlátást csugalnak. Minden gondolata műveltségéből, ihletéből ered, ez egy festői világ, mely ugyan leveg az éterben, de a földi világ megtapasztalásából ered. Mindent tudomásul vesz, és mindenben gyönyörködik, még az elmúlásban is. A csak rá jellemző szólelemények, a neologizmusok is jellemzőek. Például hópehely álom, vérhold, fényszárny, pehelylázas, gyöngycsöntköd. Versei, melyek mindegyike a tökéletesség érzetét keltik. A vajúdás. Ébredő este karistolja az eget, körme nyomán kiserken a fekete vér, kékes feketén izzik a láthatár, lángban áll az elmúlás, foszlásnak induló alakja, s tűnődve döbbenek rá, megint kevesebb lett egy nappal. Lassan üres lesz kezem. Mellettem ruhahalmok, maszkok, szerepek. Magam, magom felé haladok. Rúgom félre, ami nem kell. Sok fényest, ékest, színes pillangót kergetve errebben az élet. De hol? Hol van a lényeg? S volt-e lényeg? Vagy csak szélcserzett kérges, nap égette évek, betartott, be nem tartott ígéretek, haldokló, forró vágyban égő éjszakák, feszes, kusza nappalok, feledett pillanatok, simuló vagy tüskés, múlékony órák, céltalan bolyongás, rajongás, sarkamban már végtelenbe átszállás, és ismét megértem, mindenséghez képest mi porszem is. Emberi létem. Megkértem Aidát, hogy írjon magáról egy önéletrajzot. 1951-ben születtem Budapesten. Három gyermekemmel, 12 unokámmal, és ebben az évben már egy dédunokámmal is büszkélkedhetek. Édesapám gépészmérnök volt. Édesanyám rajztanári végzettséggel rendelkezett. Szüleink és nagyszüleink húgomnak és nekem csodálatos és felhőtlen gyerekkort varázsoltak. Édesanyám és szülei a háború alatt jöttek át Zentáról, és Tiszakécskére telepítették őket, a felejthetetlen nyarakat mindig itt töltöttük. A Gyermekvarázs, Emlékvarázs című prózámban megelevenítem ezt az időszakot. A családban mindenki szeretett olvasni. Nálunk a könyv elmaradhatatlan ajándék volt. Nagyapám születésnapunkra egy-egy verssel köszöntött minket, és a tiszai nyaralásunkkor pedig szüleink megérkezésére mindig verset tanított nekünk. Újra születtem 2002-ben. A két születésem között voltam gyártástechnológus és hivatásos katona, ahonnan századosként szereltem le. A köztudatban rettegett csapásként emlegetett betegséget én sem kerülhettem el, rákos lettem. Természetesen pánikba estem. A félelem leküzdése után egyetlen gondolatom csak az lett, hogy meg kell gyógyulnom, nem szabad feladnom. Ekkor már egyedül éltem, és életem harmadik ajándéka még csak 10 éves volt. Tudtam, hogy nem hagyhatom itt. Betegségemet figyelmeztetésként fogtam fel, egy újabb lehetőségként az újrakezdéshez. Megpróbáltam másképpen élni, étkezni, és más életszemlélettel nézni a körülöttem lévő világot. Sokszor nem könnyű szembenézni önmagammal, hibáimmal. Néha csetleg botlok, de felállok és újraindulok. Tudásszomjam oldhatatlan. Így lettem az egyetemen tanuló Nagyi, és itt kezdtem el haikukat, majd verseket írni, később próbálkoztam a prózával, a mesével is. Úgy éreztem, mintha a platóni barlangból jutottam volna a fényre. Táguló világomban jobban észrevettem a pillanat adta szépséget, megtanultam megállni, újra gyermek szemmel felfedezni a mindennapok varázslatát. Mint mindenkinek, nekem is voltak még nagyon nehéz időszakaim, rengeteg értékes dolgot el is vesztettem. Édesanyámtól és a gyógyíthatatlan betegséggel született unokámtól 1 éves korában el kellett búcsúznom. Végül a mérleg serpenyője mindig a helyére egyensúlyba billen. Számomra az írás szembesülés a tényekkel, és a megoldások kulcsaként is szolgál. Több kiadványban jelentek meg verseim, prózáim, és 4 saját kötettel rendelkezem. Az első magánkiadásban, második a Honlap magazinnál, harmadik a Poliárd zsebkönyv kiadványa, és a negyedik a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Köszönettel tartozom gyermekeimnek és barátaimnak, hogy bíznak bennem, lelkesítenek ebben a számomra gyönyörűséges utazásban. Idézet Szabó Aidától. Izzított elmém lángjában égek. Csak az írás rabjaként élek. Rejtőzve lakozik lelkemben ez a késői szerelem. Szabó Aidáról egyik kötetében Mozart Csaba a következőket írta. Röviden idézem. Aida úgymond hagyományos versei, szívbemarkoló, mély érzésekkel teli líra. Gazdag szókincse és lenyűgöző összetett mondatai, szófüzérei hosszan himbálóznak lelkünk ágánbogán, még elhangzások után is órákon át. Valami belső béke és nyugalom sugárzik verseiből, bölcsességgel megáldva. Szabó Aida, gyermekvarázs, emlékvarázs. Belső kincses táramban bőven akadnak a gyermekkorból kellemes benyomások, amik bizonyos élethelyzetekben időnként felcsillannak. Most is, ahogy a távolból egy harang bimbambja vibrál, felidézi a tiszakécskei református templom megkondoló harangját. Kécske, a Tisza, Amika, nagyapa, a tiszakécskei öregek, ahogy ők nevezték magukat, akik egész évben csak arra vártak, hogy eljöjjön a nyár. A nyarak hozták nekik a megkettőzött fényű napsugarakat, mert jöttek az unokák, és színes, hangos viáncolásuk betöltötte az apró szobát. De várták a két pesti lányt, a játszópajtársak is. Marika, Katica, Jolán, Timi, Tomi, Pisti öcsi, Facsiga és a nagylány Erzsike. Tisza Kécske, már a neve is mutatja, a Tiszával való kapcsolatát. A folyópartján fekszik. A napi több kilométeres sétánk le a Tiszához, hogy fürödjünk, számunkra elmaradhatatlan volt. Szőlősök és gyümölcsösök között vezetett az Alföld puha, szőke homokjával beterített kanyargós út. Amíg leértünk, többször is kénytelnek voltunk a hatalmas diófák alá menekülve hűsölni a nap izzó sugarai elől. Lábujjaink közül vidáman bukkantak elő a finom homokszemek, hogy versenyt fussanak az égen tollászkodó felhőkkel. De hogy kellett nekünk cipő, a szandál? Az első az volt, hogy lerúgjuk, és egész nyáron mezítelen lábbal járjunk, szaladgáljunk. Talpunk alatt érezzük a kövek szúrását, a forró homok égetését, és az agyagnak, az iszapnak cuppogós ragacsát. Hú, micsoda élmény volt, pedig dekapkodtuk sokszor azt a mesztelen lábat, hogy sütött, hogy szúrt a talaj. Aztán ősszel, a Nagy Budapesten, hetekig véres sarokkal bicegtünk, de azt a mezítlábas élményt nem cseréltük volna el semmiért sem, mert számunkra az a határtalan szabadság üde levegőjét idézte. Atyám, az öreg mentős, a mentőladikjával nyarakon át az őrzővédő angyalunk volt. Nem véletlenül kapta ezt a ragadvány nevet, mert egész nyáron az életünk felett őrködött. Sokszor kísért aggódó figyelő szeme minket, amikor az ifjúság forró fejű gőzében, a félelemnek kajánul, a szeme közé nevetve, kemény karcsapásokkal szeltük át a sejmes vizet, és felszakadó sóhajával együtt értünk a partra. A meredeken felkapaszkodva vártak ránk a csendesen susogó jegenyék és a gyümölcsfák roskadozó karjaikat nyújtogatták, érő terméseiket kínálva. Dézsmáltuk a túloldali szilva, barack, alma, körtefa éretlen gyümölcsét, és tömtük a mindig éhes kamaszhasunkat fekete és fehér szederrel. Miért is csábított volna minket az érett gyümölcs, ami kosárszámra állt otthon? Emlékszem, még a Tiszán elúszó pöttyös apu hozta labdákra. Bizony, egy nyáron több labda is a folyam hullámainak játszótársává szegődött. Azok a pöttyösök hatalmas nagyok voltak, hol kékek, hol pirosak, mikor mit kapott a hétvégeken minket meglátogató, várva várt apukánk. Játszottunk naphosszat, árokcsügést, egyikünk az árokban állt, és az átugráló társak közül el kellett kapnia egyet, hogy helyet cseréljen vele. Jó, de jó is volt az. Készítettünk bogácsból bababútort, és esténként a pöttyössel kidobósat játszottunk. Rendíthetetlenül őriztük másoknak a libáit, bürgéit, miközben csikófogaink alatt serényen Imriskétől kapott tökmagot roppantottunk. Égő lendülettel vetődtünk a nyomukba, ha egy-egy elhagyta a legelésztetésre kijelölt területet. Amikánkat, nagyapánkat nyárról nyárra nyaggattuk, vegyenek nekünk egy-egy libát vagy bürgét, hogy legyen saját, hát nem lett. Így végül megelégettünk a másokéval. Amikánk, aki már a piacot is megjárta, reggelente ott ült az ágyunk szélén, és vaggatott minket, hogy melyik kedvenc ételünket süsse főzze. Ó, azok a megyhabos palacsintatornyok! Csöpp kis vékonyasszony volt, de úgy felverte a habot, hogy megfordítva az edényt, az meg sem moccant. Nagyapa, akit mi gyerekek főpápának hívtunk, Soha nem fogyott ki az anekdotákból, a versekből, a cukrokból, a csokikból, no és a viccekből. Ébredésünkre várva, papucsunkba rejtve virítottak az édességek, amit Amika helytelenített. Tőle tanultunk meg kártyázni, malmozni, egy-két szerb éneket és az első Petőfi aranyverseket, amivel érkező szüleinket leptük meg. Mesélt Kossuthról, Ferenc Jóskáról, a 30 éves háborúról, és még sok-sok mindenről. Ő is hódolt a versfaragásnak. Éjjelente zseblámpa fényénél az oda készített papírra vetette éledő gondolatait. Születésnapunkra télen Amika sütés csomagjába mindig becsempészett egy-egy köszönő versikét. Vasárnaponként a társainkkal, Amikától és a főpápától tanult énekekkel, mondókákkal, prózával színházi előadást fabrikáltunk. A rongyos zsákokból innen-onnan összekapart régi ruhákban, kalapokban és hatalmas ócska cipőkben csetlettünk, botlottunk. Hegyként forgattuk a göcsörtös botból készült sétapálcánkat, és a fejünkön a cilindert egy lyukas bödön pótolta. A Váci főutcán sétál egy kislány, utána egy gavallér, cvikker az orrán, mert cvikker az orrán, gallér a nyakán, sétabot a kezében, pénz a zsebében, pardon kisasszony, haza kísérem, köszönöm a jóságát, nincs rá szükségem, mert tiltja az anyám, tiltja az apám, tiltja nékem az egész nagy famíliám, mert mi fogtuk az aranyhalat a budai nagy híd alatt. Szerettelek, kisangyalom, nem is tagadom. Két idézetet olvasok most. Két Jampec állította a boltba be, elhoztam a csajomat, látod-e? Varjál neki csöves nacit, mert sietek estére a csajommal csörögni megyek. Elment a két Jampec csörögni, mindenki rajta kezdett röhögni, úgy járt a csöves naci, mint a kályhacső, libegett a Jampin a nyakkendő. Mindegy nekem, csak her legyen. Volt nekem kérem egy kis bolhám, mert az a kedvenc állatom. Szép bilamasni volt a torkán, úgy szökött meg egy szép napon. Kérem önöket, hogyha rálelnek, küldjék a masnit rögtön vissza, ám de a bolhát tartsák meg, és a többi. Az utolsó dal azokban az időkben igazán aktuális lehetett, mert Kécske annak idején egy poros, bolhás kis falu volt, de nekünk a mennyországot jelentette. Még jegyeket is készítettünk, és árultuk az előadásra a két ház közötti füves kis közbe csalogatva a néző közönséget. Ünnepnapokon fellebbent a játékfüggöny, és a hálás közönség, aminek természetesen a legjava családtagokból és a kispajtásokból tevődött össze, tapsivara közepette boldogan, fénydő arccal és csillogó szemekkel hajlongtunk. A kaput nem ismertük, csak ha szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel jöttünk, mentünk, mert mi... mint a macskák, hol a kerítésen, hol az ablakon másztunk be, még nagy kamaszkorunkban is. Ahogy röpült az idő, itt talált rám az első szerelem édes gyötrő íze, és az első csók mámorító pironkodó érzése. Kapáltam én napolszat a krumpliföldön, minden zokszó nélkül, csak hogy vele lehessek. Akkor láttam életemben először kapát, és csak a tankönyvből ismertem a krumplinak a virágát. Hiába volt fiatal a testem, aki nem szokta a szántást, hát bizony délutánra sajgott minden ízen porcikám. Mégis esténként besétáltunk a moziba, ami a falu másik végén üzemelt. De hogy hagytuk volna ki, még félholtan is? Égi harsonák zengtek füleimbe, amikor a fiú a homokba hozzám írt szerelmes versorainak kezdőbetűit összeolvasva még a nevem is kikerekedett, mint hogy Balasi rejtette el versében szeretett hölgye nevét. Örömmel vitt, hozott kerékpárján utaztatva lefel a Tiszához. Egyszer aztán a nagy szerelemben, zsupsz, az árokban kötöttünk ki. Éreztem a sajgó karomat, hisz mindketten biciklistül ráestünk, de mit nekem? Még aznap is átúztam a Tiszát. Másnap aztán kiderült, hogy van egy belső törésem. Így a verőfényes nyár többi része begipszelten röpült tovább, de én nem bántam. Mi, a két agyalágyult lány, a kukoricagóré mellé gyújtottunk rá először, és krákogva köhögtünk, majdnem megfulladva a lenyelt keserű füsttől. Azt hittem, majdnem belehalok, de csak szívtam, szívtam, haj, de nagy lánynak éreztem tőle magam. Mivel minden egyszer véget ér, eljött az est szava, a harangszó, és hiába sajnáltuk, a játéknak véget kellett vetnünk. A hazahajtott állatok nyakában a kolomb csendes hívó szava szólt, és a kapukban elelbődülve, teli tőgyekkel, várakoztak a bebocsátásra váró tehenek. A szénás szekerek rúdján imbolygó apró lógó lámpafények, mint csepp, kis Szent János bogárkák, és a tinta égen hunyorgó szemű csillagok kísértek minket a frissen fejt habzó tejért. A földön a lehullott szénaszálak ákombákomja zizegve csak nekünk dudorászott. Orrunkba ült a levágott széna illata és az állatok alól frissen kidobált trágyaszaga. A holdfényben a kis tó körül álmukra várva kuporogtak az olajfák, melyeket sötét árnyok duplájára növesztett, de mi nem féltünk, hiszen egy csodaországban éltünk. Mattezüst keskeny leveleiken és bogyóikon megpihenve a hold mosolya fészkelt. A bekapdosott bogyóknak fanyarkás kesernyés íze horpasztotta be arcunkat, és húzta össze szánkat O betűre. Fejünk felett fenn a tejút vezetett, és a lábunk alatt lent a poros út szaladt. Aztán egyszer a nagy huncutkodásban borult a kanna, jaj, de megijedtünk akkor. Folyt a fehér, a most fejt tiszta tej vegyülve a föld porával. Csíkjának futó ábrázatjában már ott szunnyadt a szertelenségünkért ébredő félsz is. Aztán valahogy megúsztuk, mert otthon várt minket a finomházi kenyér, meleg, kerek, vajjal olvadt. Mégis most is érzem az ízét. Jöttek-mentek a nyarak, és a boldog, felejthetetlen nyaralások. Teltek-múltak az évek, felcseperedtünk, és a kamaszlányokból felnőtt asszonyok lettek. A kécskei öregek elmentek, sőt, szüleink is követték őket. De hiába múlt el az idejük, érzem, itt vannak ők is velem. A gyermekévek varázsa erőt ad valüktet, és biztos irányt mutat utamon. Ez tehát Szabó Aida prózája és lírája. Köszönöm a figyelmet!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének első részét, melyet Kerekes József olvas fel nektek.
Az első fejezet. Meghívó egy vidám király lakomára. Van egy kis időd? Akkor gyere velem, Dínom-Dánom országba, hogy még hírét sem hallottad. Most majd meghallod, hogy a térképen sincs rajta. Hát persze, hogy nincs, mert a térképészek még nem tudták eldönteni, hogy a földnek melyik sarkában helyezzék el. Abban viszont egyetértenek, hogy ennek az országnak egy hatalmas, terített asztal a közepe, uralkodója pedig a nagyevő Tóbiás király. Nincsen annyi csörögefánk, túrós csúsza, pecsenye és habos torta a világon, ami nála el ne fogyna. Akkora a pocakja, hogy ha megy valahová, ezüst tálcán viszik előtte, nehogy belebotoljék. Szerencsére ritkán jár gyalog. Szívesebben üldögél a roskadásig megrakott asztalnál, fején koronával, nyakában abrosznyi hófehér szalvétával, kezében pedig az uralkodói jogar helyett késsel és villával. Országában a hónapokat sem úgy nevezték el, mint másutt. Az esztendő disznótor havával kezdődik, farsangi fánk havával folytatódik, ezt követi a sonka hónap és a rántott csirke hónap. De a legnevezetesebb mégis a palacsinta hónap, mert ő felsége a palacsintát még a mákos beiglinél is jobban kedveli. Az udvari íródeáknak legfontosabb feladata feljegyezni, hogy Tóbiás király mikor hány palacsintát süllyesztett el feneketlen gyomrában, s hogy ezek közül hány volt lekváros, túrós vagy diós. Rendkívül fontos adatokat aztán a királyi hivatalnokok összeadták, kivonták, osztották és szorozták, a király étvágyának növekedéséről vagy csökkenéséről pedig táblázatokat készítettek, hogy kiszámíthassák, mekkora a jólét dínom dánom országban. Az eredmény mindig csodálatos volt, főleg akkor, amikor a király asztaltársaságának fogyasztását is figyelembe vették. Ő felsége nem szeretett egyedül enni. Ilyenkor már a harmadik sült libánál elszomorodott, a negyedik dobos tortánál felsóhajtott, sőt, voltak, akik könnycseppet véltek felfedezni a szeme sarkában. Az udvari tányérnyalók szerint ennek csak is az áldott jó szíve lehetett az oka, ami nem bírta elviselni, hogy kedves hízelgői ne részesüljenek dereje főszakács konyha művészetének áldásaiban. Agyafúrt ember volt ez a szakács. Kezében a főző kanalával nagyobb hatalmat gyakorolt, mint egy hadvezér. Ő felsége többet adott egyetlen szavára, mint a legbölcsebb miniszterek tanácsára. No hiszen, jól is élt a szakács, meg az egész pereputja. Úgy ellepték az udvart, mint mézes körtét a darazsak. Ipa, napa, ángya, sógora, komája mind ott lebzselt a trónus körül, és bár semmit sem tettek, egy-kettőre grófok, bárók, hercegek, tábornokok lettek. Vígan éltek, gazdagodtak, és a királlyal együtt híztak, mert minden királyi ebéd vagy vacsora meghívásnak teleszhájjal eleget tettek. Ott könyökölt az asztalnál a holdvilág képű bendőbáró, szürcsölte a levest a dupla tokájú dagadó herceg, zsíros ujjait nyalogatta cuppogva aprólék hercegnő, fasírozott generális pedig annyira csámcsogott, hogy az udvari bolond jónak látta egy kis zenével ellensúlyozni a mohó étkezés hangjait. Csörögének, mert így hívták a bolondot, joga volt a szókimondáshoz, sőt, a csúfolódáshoz is. Énekelhetett bármit, senki sem vette komolyan. Bolondjukból bolond szél fúj, mondták, és a király is csak nevetve legyintett. Ha pedig csöröge valakit nagyon megcsípkedett, az sohasem magára vette, hanem mindig a szomszédjára kacsintott. Így történt azon a szép nyári napon is, amikor a király kíséretével együtt a kertjében kívánt ebédelni árnyas fák alatt, csöröge lantjának vidám pengése mellett. Ennek az lett a következménye, hogy Tóbiás királynak a friss levegőtől még jobban megnőtt az étvágya, bolondjának meg a csúfolódós kedve. Ő felsége a rengeteg sok kacsa, liba és csirkecomb után ebédje fénypontjául túrós palacsintát rendelt, mi alatt csöröge huncut jókedvében egy faágon hintázott a falánk társaság feje felett, és minden eddiginél merészebb nótát énekelt. Ez a király Tóbiás a nagyevő, népe miatt kerekfeje sosefő. Országának dínom dánom a neve, ez az asztal itt a kellős közepe. Plim, plim, plam. Míg a felség ebédel, én kísérem zenével. Olyan sokat ebédel, alig győzöm zenével. Bosszantotta, hogy senki sem figyel rá. Leugrott hát az ágról, és felült a trónszék karfájára, úgy folytatta. Mert én csöröge volnék, csörgő sipkás, vígmulattató, pengalantom, csípa nyelvem, mégse fáj-e szó. Nékem szabad a vásár, bármit mondok, nem lesz semmi vész. Csörög a sipkám, azt hiszik, hogy nincs alatta ész. Tudom, tudom, hessentette el ő felsége, és mohón nyúlt a palacsintával megrakott tál után, amit éppen akkor helyezett elé mély meghajlással az egyik étek hordozó. Az íródeák felkapta a fejét, írásra készen emelte lúttollát az aranykapcsos napló fölé, nehogy elmulassza feljegyezni azt, ami most következik. Az óriási palacsinta halom láttán egy pillanatra mindenkinek megállt a szájában a falat. Bendő bárónak fennakadt a szeme, a prólék hercegnő pedig félrenyelte a tárkonyos vaddisznó fület. Csöröge, aki közben már a vendégek háta mögé került, szemtelenül hátba veregette. Kuc-kuc, kinevesd a drágát! Aztán újra a lantjába csapott. Gyorsan fogynak a jó sültek levesek, sok a vendég, egy sem eszik keveset. Minden napra jut egy híres lakoma, fél országnak itt folyik el a bora. Sitz innen! Kiáltott a lapockáné, de ezúttal nem a bolondnak, hanem a boroskancsót feldöntő macskának, mert hiszen kutyának, macskának is jutott itt mindenből bőven. Csöröge belekapaszkodott bendőbáró nadrágtartójába, azt pengette. Inkább a has fakadjon, mint a sültből maradjon, nadrágtartó szakadjon, csak a pocak dagadjon, mert itt dagadó herceg bendőbáró mind a koncra vár, eleped érte, úgy szeretne gazdagodni már. A nadrágtartó nagyot pattanva csak ugyan elszakadt, de a báró, aki felváltva harabdálta a jobb és bal kezében tartott libacombokat, megserezzent. Félszemmel, félfüllel mindenki inkább az íródeákot figyelte, aki hangosan számolta az elfogyasztott palacsintákat. Csöröge keserű gúnnyal folytatta. Rám a kutya se hallgat, jár a korsó és a hopsza-hopp, pedig ahol ma dínom-dánom, holnap éhen kap. Nótája végét szinte a fülekbe kiabálta, de hiába, mert az íródeák lelkendező szava túltett rajta, amint újjongva bejelentette. 77! És valóban, Tóbiás király szájában akkor tűnt el az utolsó, a 77. palacsinta fecskefarkúra harapott csücske. Még nem nyelte le egészen, de a vendégek már is felugráltak, össze-vissza kiáltozva, tapsolva éltették. Megette mind a 77-et egy szuszra! Ez aztán bámulatos, felséges, csodálatos! Aprólék hercegnő még a király tányérjába is belenézett. Egy icipici morzsát sem hagyott, kacagott elragadtatva, de mindjárt aggódva meg is kérdezte. Nem nyomja a felséges gyomrát? Tóbiás király jól lakottan dőlt hátra, és szuszogva válaszolta. Macska fülit, nekem 77 palacsinta, meg se kottyan. Nagyot húzott az előtte álló boroskupából, úgy folytatta. Még sohasem éreztem magam ilyen pompásan. Pompás! Visszhangozta a hercegnő, mire kitört az általános éjenzés. Mindenki felugrált a helyéről, és ott tolongott a trónszék körül, hiszen ha egy király pompásan érzi magát, akkor azt a jókedvet ki kell használni egy-két kérés megemlítésére, esetleg valami kis előléptetésre.
Kedves gyermekek, ma este Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének első részével búcsúzunk tőletek, melyet Kerekes József olvasott fel. Jó éjszakát, szép álmokat!
Indulnak a vonatok, vaníliás vagonok, fahé füstös mozdonyok, az alagút éhes, a palacsinta édes, főszakács a kalauz, a diósra mákost húz. Sihuhuhu palacsinta, jól lakik a masinista. Sihuhuhu, 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 palacsinta, jól lakik a, jól lakik a, jól lakik a masinista.
Értesítjük a kedves utazóközönséget, hogy a Szilvalek városból érkező személyvonat előreláthatóan 5 percet késik. A negyedik vágányon mazsolával megrakodott túrókrémes tehervonat halad át. A zsebtenger felé közlekedő Gundel interpiciárat azonnal indul. A tányér mellett kérjük, vigyázzanak!
pályaút van.
Palacsinta pályaút van.
Indulnak a vonatok.
Indulnak a vonatok.
Vaníliás vagonok.
Vaníliás vagonok.
Fahéj füstös mozdonyok.
Fahéj füstös mozdonyok.
A szalagú téhes.
A szalagú téhes.
A palacsinta édes.
A palacsinta édes.
Főszakács a kalaúz.
Főszakács a kalaúz.
A diósra mágus.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves rádióhallgatók, ebben a műsorban szeretnék bemutatni egy konkrét szemlélődő imát. Lukács evangéliumának második fejezetéből Jézus Krisztus születésének a történetét választottam ki. Ezt egyszerűnek találom ahhoz, hogy valaki például elinduljon a szemlélődés útján. Egy bensőséges, mély történet. Amikor egy szentírási részről szemlélődünk, akkor ott sok esemény le van írva. Ezért fontos, hogy ne sok eseményt szemléljek, hanem ragadjak meg egy élő képet. Például itt a második fejezetben is olvashatjuk, ahogy Mária és József elindulnak Názáretből, a népszámlálás, ezekről most nem kell szemlélődni, persze ezeket is lehet külön, hanem ragadjak meg egy képet. Amikor ott vagyok az istállóban, és látom Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet, és ha szétnézek, látom ott az állatokat, hallom a hangjukat, és hogy próbálom magam beleélni abba, hogy én is jelen vagyok ebben a titokban, amikor Jézus megszületett, és eljött a világ megváltója. Először is a szentírás részt elolvasom, akár többször is, és utána próbálom elképzelni ezt a jelenetet. És hangsúlyozom, elég egy képet. Elképzelem azt, ahogyan Jézus fekszik a jászolban. Nem kell belemenni a részletekbe, nem kell annyira, hogy most milyen ruha volt rajta, milyen nem, hogy nézett ki a jászol, egyszerű képekkel, amik eszembe jutnak. Nézem Máriát, nézem Józsefet, és utána pedig az öt érzék alkalmazásával, amit Szent Ignác tanít nekünk, próbálom megragadni ennek a képnek minden kis mozzanatát. És amikor ezt elképzeltem, akkor utána kezdődik a konkrét ima. Kiválasztok egy csendes időszakot, amikor nem zavar senki, el tudok vonulni, nem szól telefon, nem csörög semmi, biztonságban vagyok, tehát semmi hang nem lesz, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, hogy úgy bele tudjam élni magam, és hogy valóban ott tudjak lenni az imában. Amikor kizártam minden zavaró körülményt, akkor leülök, akár becsukom a szemem, vagy gyújtok egy gyertyát, és a gyertya fényét nézem, és először is kérem az Urat, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézust minél jobban megismerjem és megszeressem. Hiszen minden imának ez a lényege. És ebben a szemlélődésben is én nem mást akarok elérni, mint hogy ahogy nézem a kis Jézust, egyre jobban szeressem őt, és utána megszülessen bennem a vágy, hogy ezért követni is akarom őt. Ez a kegyelem, ami az egész imán végigvonul. És persze tudatosítom magamban azt, hogy én most Isten jelenlétében vagyok. Nem csak ülök a széken, és most valamilyen technikát gyakorlok, hanem én valakivel vagyok, az élő Istennel. Itt van Jézus Krisztus, én vele beszélgetek, vele vagyok, mély bensőséges szeretet kapcsolatban. Minden imának ez az alapvető lényege. Minden más ebből következik, vagy ezután következik, hanem együtt vagyok vele, az élő Istennel, beszélgetünk, nézzük egymást, milyen formában, de ez az imának a lényege. Tehát tudatosítom az ő jelenlétét, vele vagyok, kérem a kegyelmet, és utána pedig elképzelem magát a képet. És ilyenkor, akinek úgy jó fantáziája van, az úgy el tudja képzelni, vagy bele tudja magát élni abba, hogy milyen is lehetett az istállóban. Úgy képzelem el, hogy ott van a szent család, ott vannak az állatok, és én is ott vagyok, aki nézi ezt a misztériumot, hogy az Isten mit tett az emberiséggel, és hogyan kezdődött a világ megváltása. Szent Ignác tanítja az öt érzék alkalmazását. Először is például, hogy úgy ráhangolódjak, nézem az állatokat, hallom a hangjukat, ahogyan morognak, ahogyan eszik ott a szénát, hallom a szalmának a zizegését, utána odafigyelek és hallom, hogy a kis Jézus gőgicsél. Hallom Máriának és Józsefnek a szavait, akár hogy Mária szépen dúdol és énekel. Ezeket az apró kis finom hangokat elkezdem hallani. És nem gondolkodom semmin, hogy most mit énekel Mária, ugyan milyen éneket ismert, vagy nekem olyan dalom jutott eszembe, amit Mária nem is ismerhetett, ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Maga a lényeg, hogy ott vagyok ebben a jelenetben, és elképzelem azt, hogy a Szent Családdal vagyok együtt. Utána pedig a látást, nézem megint az állatokat, a szalmát, az istálót, a berendezést, azt a szegényes körülményt, ahol ott van Mária, József és a kis Jézus. Nézem azt, hogy Jézus hogy fekszik ott a szalmán, nézem, hogy a Mária, hogy mosolyog rá, hogy József is ott áll fölöttük, és a szememmel nézek minden kis apróságot, minden arcrezdülést, és próbálom figyelni azt, hogy ki mit tesz. De ott van a tapintásom is például, ahogy megérintem a jászolt, vagy például a kis Jézust a kezembe veszem, és elkezdem ringatni. Minden érzékszemmel ott vagyok, és próbálom mélyenben befogadni ezt a titkot, akár a szaglásommal is, és minden érzékszerven működik. És maga az imádság nagyon egyszerű, hanem egyszer nézem a kis Jézust, és nézem, ahogy ott gőgicsél, ahogy mosolyog, nézem ezt a kis babát. És úgy nézem, hogy ő az élő Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, a világ megváltója. Vagy például az ölembe is vehetem, és ölembe veszem, és onnan közelről nézem, és egyszerűen csak nézem és befogadom. És megint azzal a lelkülettel, hogy Jézus Krisztus nézem, és megint nem kell gondolkodnom, nem kell valami nagy eredményeket elérnem ebben az imádságban, hanem hagyom, hogy az Isten megérintsen engem, hogy az Isten átjárja az egész lényemet, az ő szeretete és az ő egyszerűsége, vagy Máriának a mosolya, Józsefnek a szelítsége, és hogy ahogy ott vannak ezek a szent emberek, és közöttük pedig ott van Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ennek a meghittségét, ezt a szeretetet, ezt a jóságot átveszem, és engedem, hogy hasonl rám. Ez a szemlélődésnek a lényege, és ebben az állapotban vagyok úgy az egész imát tekintve egy ilyen 25-30 percet. És itt fontos, hogy ezek hassonak rám. Itt nincsen külön eredmény, nem kell semmi okosat mondanom a végén, csak engedem, hogy hasson rám. Esetleg meg is szólíthatom akár Máriát, Józsefet, vagy a kis Jézust. Vagy kifejezhetem azt, hogy Jézusom, hogy végtelenül szeretlek téged. És az, hogy olyan aranyos és tündér vagy, és hogy nagyon-nagyon szeretlek, meg vágyalak téged nagyon-nagyon szeretni. Tehát ilyen érzelmi megnyilvánulásokat ki is fejezhetek, de ami megint a szeretetről szól, a Jézus iránti szeretetemről. És ebben az állapotban vagyok, és engedem, hogy hasson rám, hogy átjárja az egész lényemet, átjárja az egész életemet. És amikor vége van az imának, ezek a belső érzések, emlékek tovább mozognak bennünk, és átalakítják az életünket. És mielőtt még valaki azzal vádolna bennünket, hogy hát ez csak képzelgés, ilyen alapon el tudok képzelni bármi mást, akkor azt látnunk kell, hogy ha bár én képzeltem el, de a jelenet a Szentírásból való. És Odó Kázel, Bence szerzetesnek az úgynevezett misztérium teológiája, ami azt mondja, hogy a misztériumok, vagy Jézus életének az eseményei az örök jelenben vannak. Tehát én a kis Jézust a kezemben veszem, az örök jelenben van. De amikor imádkozom, én mindig a feltámadt, megdicsült Jézussal beszélgetek. Tehát nem csak kitalálok valamit, hanem ezek benne most életté válnak, ami az Istennek az élete. Ezért nem képzelgés ez, mert amikor őt nézem, őt megszólítom, az ő jelenlétében vagyok, vagy azt kérem, hogy Jézust egyre jobban megszeressem, Ezt annak a Jézusnak mondom, aki áthatja az egész lényemet, aki ott van velem az imában, meg persze a nap 24 órájában, de ekkor figyelek rá. És hagyom, hogy Jézusnak a szeretete áthasson a különböző szentírási részleteken, hogy ő mit tett értem, akár még kis csecsemőként, amikor nagy volt keresztrefeszítés, feltámadás, életének minden eseménye. És amikor így imádkoztam, az imád végül egy háladással zárom le, és utána pedig többször visszagondolok erre az imára, és hagyom, hogy ez a szeretet, ez a tapasztalat végjárja az életemet, vagy az a fajta sóhajtozás is, hogy olyan jó volt, hogy Jézussal lenni ebben a fél órában, és nagyon vágyom arra, hogy még többet legyek vele, és hogy tiszta szívből szeressem őt, mert azt éreztem, hogy ebben a rövid imában is sokkal jobban közelebb került hozzám érzelmileg is, és ezért sokkal jobban szeretem őt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.